Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük néked pünkösd ünnepét, köszönjük, hogy elküldted Krisztussal együtt a te lelkedet erre a földre, a tanítványokhoz, akik hittek benned, akik követtek téged, hogy magadhoz kapcsold őket, hogy meggyújts bennük a tüzet, a misszió tüzét, az elveszettek iránti szeretett tüzét, az evangélium hirdetése iránti mély elkötelezettség tüzét. Köszönjük néked, hogy elkezdték hirdetni a drága evangéliumodat, az Isten evangéliumát, ami Krisztusról szól. Köszönjük néked, hogy ez a hír eljutott hozzánk is, ide Magyarországra is, sőt, ide a mi gyülekezetünkbe is, és még sok más gyülekezetbe. Köszönjük néked, hogy hallhatunk Krisztusról, a mi drága megváltónkról, üdvözítőnkről, az egyház egyedüli fejéről, és köszönjük néked, hogy nem csak hallhatunk, hanem hihetünk is ő benne, és attól, hogy higgyünk is ő benne, őt engedjük szívünk, életünk középpontjába, őt szeressük, ő benne bízunk, ő neki engedjünk, őt dicsérjük mindenek fölött, mindenek előtt. Kérünk, hogy a mai napon is ezt munkáld mi bennünk szent lelked által, és tegyél bennünket is ennek a Krisztusnak, az ő drága örömhírének tolmácsolóivá, családjainkba, munkahelyeinken, ott, ahova küldöttél és állítottál bennünket. Könyörülj rajtunk, Urunk, és újítsd meg a mi szívünket, lelkünket ma is, drága ígéddel, drága lelkeddel. Áld meg mindazokat, akik beteg szívvel jöttek ide, akik szomorúak, akik szenvednek, gyászolnak, kérünk téged, erősítsd, bátorítsd őket is, és bennünket is, akik jelen pillanatban talán jobban vagyunk, egészségesek vagyunk, nincs olyan szomorúságunk. Te emeld fel, Urunk, a mi szívünket is, hogy tudjunk te benned örvendezni. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből a hosszabb ige szakaszt leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében az első 13 versben a következőt találjuk. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül, és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez az úgás lőn egybegyűlt a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallott őket szólni. Álmélkodtak pedig minnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem, galileusoké, ezek minnyájan, kik szólnak? Hogyan halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek, elámiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig minnyáján és zavarba voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Kedves testvéreim, mivel hogy pünkösd ünnepe van, ezért engedjétek meg, hogy áldott és örömteli pünkösd ünnepet kívánjak mindenek előtt mindnyájatoknak. Ez az ünnep a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybe menetel után, következik ez az ünnep is. Ugye mindegyik ünnepünk az Úr Jézushoz kapcsolódik, ez is, a mennybe menetele után 10 nappal elküldte tanítványainak az az ő lelkét, az Isten lelkét, a Szentlélek Istent. A kereszténységnek a körében ez az ünnep nagy ünnepnek számít. Nagy ünnepnek számít. De az az igazság, hogy elég nagy vele kapcsolatban a tudatlanság is a keresztjén emberek között. A köztudatlanságot csak sokszor fokozza az, amit az egyházi sajtóban olvashatunk, vagy hallhatunk, vagy láthatunk, mert az nem, hogy még megvilágítaná előttünk ezt, hanem még jobban elhomályosítja. Hát arra vállalkoznék kellő alázattal, hogy ezen ünnepnek a fontosabb üzeneteit érzékeltessem veletek, és megvilágosítsam, hogy mitől olyan nagy ünnepünk ez. És remélem, hogy az üzenetemmel vagy mondandómmal nem tovább homályosítanom, hanem tényleg egy kicsit sikerül megvilágosítanom ennek az ünnepünknek a jelentését, illetve a jelentőségét is. Kezdjük onnan, hogy a legtöbbször halljuk, hogy ez a Szentlélek kitöltésének az ünnepe. A Szentlélek kitöltetésének a napja. De kicsoda a Szentlélek? Kérdezi mindjárt sok ember. Hát tudjuk, és el kell mondanunk, hogy a Szent Háromság Isten úgy jelentette ki magát, mint aki Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Ez egy alapvető keresztjén hit tudat, hit ismeret, az egy Isten, három Isten. Egy Isten van, de úgy jelentette ki magát, mint aki három. Atya, Fiú, Szentlélek Isten. A Szentlélek Isten tehát a Szent Háromságnak az egyik személye. Személy. Nem valami erő, nem valami energia, nem szél és nem tűz, nem élet, hanem személy. Van neki a Biblia szerint értelme, gondolkodik, van neki saját akarata, van neki érzései, meg lehet például szomorítani. Személy. De isteni személy, ugyanúgy isteni tulajdonságokkal bír, mint az Atya és a Fiú is. Örökkévaló, mindentudó, mindenhol jelenvaló, szuverén, és a többit is sorolhatnám. Mivel személy, sőt isteni személy, a Szent Háromság tagja, ezért ugyanúgy imádatra méltó, mint a Fiú vagy az Atya Isten. Ugyanúgy imádatra méltó. És mivel a Szent Háromság Isten része, ugyanúgy részt vesz a Szent Háromság összes cselekedeteiben. Ahogy a régi teológusok mondták, a Szent Háromság cselekedetei áthatják egymást. Tehát amikor az Atya cselekszik valamit, az cselekszi a Fiú is és a Szentlélek. És amikor a Fiú cselekszik valamit, az ugyanúgy benne van az Atya és benne van a Szentlélek. És amikor a Szentlélek cselekszik, ugyanúgy benne van az Atya és a Fiú is. Az viszont igaz, hogy egyes dolgokban a Szent Háromság egyes személyei különösen kiemelkednek. Például szoktuk mondani, hogy az ember üdvözítésében az Atya az, aki kiválasztja az embereket, hogy kik üdvözülnek. Jézus az, aki megváltja ezeket a kiválasztottakat. És a Szentlélek az, aki elhívja és aztán megszenteli ezeket a kiválasztottakat. Sajátos feladata is van tehát a Szentléleknek. A lényeg, hogy a Szentlélek eljövetelét ne úgy gondoljuk, hogy az valami erő, vagy energia, vagy én nem tudom micsoda, hanem a Szentlélek eljövetelekor a Szentlélek Isten jött el Krisztus tanítványaihoz. Ezt az eseményt, hogy tudnélik, ő eljön a tanítványokhoz, ezt Isten a proféták által előre megjövendőlte. A Szentlélek eljövetelének ez a megjövendöltsége, megprófétáltsága, ez már önmagában rendkívülivé teszi ezt az ünnepet. Mert itt egy olyan dolog történik, amit nem csak úgy váratlanul történt, nem meglepetésszerűen történt, hanem előre megprófétálta Isten, századokkal előre megprófétálta. Péter apostol prédikációjáról talán még holnap fogunk beszélni, de ő... azt mondja, ez, amit most láttok, nem más, mint az, amiről Jóel próféta beszélt. Jóel arról beszélt, hogy Isten azt mondja, kitöltöm az én lelkemet minden testre. Ez teljesedik be ma. Jóel próféta, Elizeus prófétának volt a kortársa, csak a másik ország részbe prédikált. Tehát Krisztus előtt vagy 9 századdal élt. De ugyanígy beszélt a Szentlélek eljöveteléről Ézsaiás próféta. Míg len kiöntetik reánk a lélek a magasból, mondja a próféta. Ezékiel próféta, az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy parancsolataimban járjatok. Isten előre megmondta a próféták által, hogy ez fog történni, és ez meg is történt. Sőt, itt nem csak a régi prófétákról van szó, akik előre beszéltek erről az eseményről, hanem az utolsó prófétáról, az Úr Jézus Krisztusról is. Akinek olvassuk a beszédeit, miket a tanítványai az intézet János evangéliumában, és ott ő előre megmondta, hogy el fogok menni közületek, de elküldöm magam helyett hozzátok a Szent Lelket, akiről a régi próféták beszéltek. Majd én most elmegyek, és elküldöm nektek. Immár küszöbön áll ezeknek a régi proféciáknak a teljesülése. Még mielőtt mennybe ment volna, a mennybe menetele előtt is közvetlenül beszél nekik, hogy maradjatok most itt Jeruzsálemben, amíg elküldöm hozzátok az én mennyei trónusomról, az Atyával együtt a Szent Lelket, a Szent Lélek Istent. És itt várjátok meg Jeruzsálemben. Ennek eleget is tettek a tanítványok, és 10 nappal a mennybe menetele után megérkezett a Szent Lélek hozzájuk. Az előbb felolvasott igeszakasz pont ezt írja le. Tehát a pünkös napján végbe ment esemény, hogy az Atya és Krisztus elküldte a Szent Lelket a Krisztus tanítványaihoz, Krisztus követőihez, híveihez. Ez nem valami hirtelen, előre nem látható módon, meglepetésszerűen történt, hanem ez már Isten által előre tudottan történt, előre jelzetten történt, és mivel így történt, ezért ez egy nagyon fontos esemény. Isten nem beszélt előre olyan dolgokról, amik ne lennének fontosak. Amikről Isten előre beszélt, azok mind-mind fontosak. Ugyanúgy beszélt Isten előre, emlékeztek az Úr Jézusnak a születéséről is. Proféták által, hol fog megszületni, hogy, mind. És Jézus megszületett Betlehembe. Isten nem beszél mellékes dolgokról, amikor azt mondja az Ószövetségben Isten, hogy el fogom küldeni a lelkemet az én népemhez, akkor az ő komolyan gondolta, és ez egy nagyon fontos dolog, amikor beteljesedik. Pünköstkor beteljesedik. Jézus se beszélt mellékes dolgokról. Azt mondta, hogy ez egy fontos dolog, ezt tudnotok kell, akkor az egy fontos dolog. Nekünk az nagyon fontos ünnep ez a pünkösd ünnepe. Úgy mondjuk, hogy Istennek ugye van egy üdv terve, van egy nagy terv az Istennek a fejében, hogy fogja az ellene föllázadt embert magával békíteni újra, magához békíteni újra, hogy fogja a sátán markába esett világot újra az ő világává tenni, hogy fogja megváltani ezt a világot és újjátenni, újjáteremteni. Ez egy nagy terv. És ebben a nagy tervben kulcsfontosságú szereplő az Úr Jézus Krisztus. De a kulcsfontosságú az is, hogy majd eljön a Szent Lélek, és Krisztusnak a személyét meg fogja dicsőíteni az emberek előtt, hogy mindenki ő benne higgyen, és akkor üdvözülni fog. Vagyis ez egy üdvtörténeti jelentőségű ünnepünk. És ezért egyáltalán nem egy mellékes, nem egy huszadrangú ünnepünk, hanem nagyon fontos keresztény ünnep. A Szentlélek eljövetelének ünnepe. A második pont, amiről szeretnék beszélni, hogy ez az ünnep az egyház megújulásának a napja. A Szentlélek eljövetele az Isten egyháza életében egy hatalmas, összetett megújulásnak volt a kezdőpontja. Már a proféták jövendőlései is érzékeltetik azt, ha ezeken elgondolkozunk és elemezzük ezeket, hogy amikor majd eljön a Szent Lélek minden testre, azaz minden emberre, akkor ez az esemény óriási változásokat indukál, vagy indít be Isten földi népének a létében, az életében. És ez bizony így is lett. Ez a változás, testvérek, először is a központ tekintetében történt. Ugyanis egészen kitisztult pünköstkor, hogy az egyház életének a centrumában, vagyis a Krisztus követő embereknek, a Krisztus híveinek a közösségében, a centrumban Jézus Krisztus áll. Nem valami előremutató árnyék az Ótestamentumból, hanem egyenesen csak is ő, a meghalt, a feltámadott, a mennybe ment Jézus, a megváltó, az egyetlen üdvözítője a bűnösöknek. Ő áll az egyház centrumában. Tehát, még egyszer, nem a jeruzsálemi templom, nem az ott szolgáló papság, nem a szövetségláda, nem az áldozatok, amiket bemutatnak, Nem ezek az egyház központja, hanem az Úr Jézus Krisztus az egyház központja. Az egyedüli megváltó, akire egyébként a templom is, a papság is, a szövetségláda és minden egyéb áldozat reál mutatott, mint egy árnyék. Tehát a kikristályosodott pünköstkor, hogy az egyház centrumában Krisztus áll. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez az ünnep ószövetségi háttere, a hetek ünnep, úgynevezett hetek ünnepe. Ez egy aratás ünnep volt, amikor vitték a jeruzsálemi templomba az új kenyeret a zsidók, mert ők nem ősszel aratnak, vagy nyárvége, hanem ők már ilyenkor aratnak az ottani időjárás miatt. És ekkorra már véget ér az aratás, és megvan az új kenyér, és viszik a templomba. Ez nagy öröm ünnep a zsidóknak. Kire mutat a kenyér, amit bevisznek a templomba? Jézusra mutat, aki azt mondta magáról, én vagyok az életnek a kenyere. A hetek ünnepe is Jézusról beszélt, az életnek kenyeréről. Ő, aki ő benne hisz, az eszi ezt a kenyeret, és én vagyok az a kenyér, mondja Jézus, aki életet ad a világnak. Pünköstkor a Szentlélek őt állítja a középpontba. Péter prédikációjának a középpontjában nem a Szentlélek áll, hanem az Úr Jézus Krisztus áll. Ki kristályosodik tehát, testvérek, hogy az egyház hitének, életének a centrumában a názáreti Jézus áll, az egyedüli megváltó és üdvözítő, és nem az árnyékok. A második dolog, ahol változás történt, testvérek, az egyház életében, az az összetétel tekintetében figyelhető meg. Ugyanis Isten választott népének, az ő egyházának tagjai egészen pünkösdig tulajdonképpen és elsősorban a zsidó népből származtak. Őket nevezi a Biblia maradéknak. Izrael népe, mint nép, a maga egészében Isten népe volt, de ez nem jelentette azt, hogy onnan mindenki üdvözül. Isten az ő népéből is már a legelső időktől kezdve kiválasztotta azokat, akik üdvözülni fognak. Római levélben Pál bőven fejtegeti ezt a dolgot, hogy Izraelből vannak az üdvösségre választottak, nem egész Izrael van az üdvösségre kiválasztva. Az, aki az Izraelből az üdvösségre van választva, azt úgy nevezi a Biblia, hogy a maradék. Ennek a másik neve a Bibliában az egyház. Ehhez a maradékhoz, vagy egyházhoz, amelyik vörös fonálként tűnik Izraelnek az életéből, a nép életéből, ebbe tartoztak olyanok is hébe-hóba, akik nem voltak zsidók. Nagyon érdekes dolog ez, mert Ábrahám előtt is voltak hívő emberek. Ugye itt volt egy Ábel, vagy ott volt Énók, vagy ott volt Noé maga, akik hívő emberek voltak. Ezek is hozzátartoztak, úgymond, az egyházhoz. És amikor már megvolt Izrael, és ott volt köztük a maradék csoport, akkor is voltak mindig olyan emberek, mint például a parázna Ráháb, Jerikó lakója, vagy a moábita Rút, vagy Sába királynője, vagy a sareptai özvegy, vagy a szíriai Naámán, akiről mostanság beszélünk, akik nem voltak zsidók, de ezek is hittek az Izrael istenében. És ezek is hozzátartoztak az egyházhoz. Hozzátartoztak az Izraelben élő hívőkhöz. De ezekkel a valódi hívőkké váló nem zsidókkal csak előre jelezte Isten testvére, ezek profécia volt mindegyik. Előre jelezte Isten általuk is, hogy mit fog majd tenni később, amikor eljön az ideje. Amikor eljön az ideje. És a proféták által is jelezte, hogy eljön az ideje, amikor az ő egyházának az összetétele megváltozik. És nem csak zsidókból fog állni, hanem minden nép, nyelv, nemzet közül való ember hozzá fog tartozni ehhez a néphez. Éppen ez a megprófétált eseménysor és előre jelzett eseménysor indult el a teljesülés felé pünköstkor. Föláll Péter apostol, elkezdi mondani a Szentlélek ihletésére Krisztusról szóló prédikációját, és először mi történik? Megtörténik az ott lévő zsidók közül 3000 ember. Aztán ezek, mivel zarándokok voltak sokan közülük, elindultak vissza az ő saját földjükre, Kappadóciába, ide-oda-amoda. És közben beszéltek a zsidóknak is, de már a nem zsidóknak is elkezdtek beszélni Jézusról. És azok közül, az emberek közül már, akik hallottak Jézusról, a nem zsidók közül már hittek Jézusban. Az apostolok cselekedetei ezt pontosan elárulja nekünk. Amit viszont világosan látunk az apostolok cselekedeteiből, hogy Jeruzsálemből a zsidók elindultak, a zsidó keresztjének elindultak a samaritánusokhoz, és a samaritánusok között hittek Jézusban. És hozzá csatlakoztak a maradékhoz, az Izraelből lett Krisztus hívőkhöz. Aztán mennek tovább, és a júdabeliek, aztán mennek a világ végéig, és egyre több ember csatlakozik Krisztushoz, aki nem volt zsidó. Olyanok is, akik zsidók, de olyanok is, akik nem. Vagyis testvérek, azt kell mondani, hogy az egyház pünkösd után világosan kibővült. Addig elsősorban zsidók tartoztak hozzá, nem zsidók csak hébe-hóba, profécia szerűen, de a proféták is beszéltek róla, hogy eljön az idő, amikor Isten felépíti majd Dávid leomlott sátorát, Jakab mondja el az apostoli zsinaton ezt a nagy beszédet, ahol jelzi, hogy ami történik itt a szemünk előtt, hogy pogányok kezdenek hinni Jézusban, azt Isten előre megmondta, kibővül tehát Isten népe most már nem csak zsidókból álló Krisztus hívőkkel ből áll, hanem Krisztusban hívő nem zsidókból is, pogányokból is. Ma már ezt testvéreim a mi számunkra nem nagy titok, nem nagy rejtély, de az abban az időben, amikor ez az egész elindult, ez egy titok volt, ez egy rejtély volt. Efelől meg kellett világosodjanak az emberek abban az időben. Pál apostol az efézusiaknak írja, hogy Krisztus lerombolta a két nemzetség között a határvonalat, és a kettőt egy nemzetté egyesítette. A két nemzetség a zsidók nyelvhasználatában a pogányok, és mi, a zsidók. Mi vagyunk a zsidók, ők meg a gólyok. De azt mondja, és köztünk egy nagy fal. De azt mondja Pál apostol, hopp, 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 álljunk csak meg. Aki Krisztusba hisz közületek, meg Krisztusba hisz a pogányok közül, az már nem két nép, hanem egy. Az az egyház népe. Ahogy régen a zsidókból lett hívőkhöz hozzá csatlakoztak, mint Salamonhoz hozzá csatlakozott ez a Sába királynője. Elizeushoz eljött Naámán, a szíriai Naámán. Ezek csak előjelek voltak, ilyen kis felvillanások, hogy Isten mit fog majd cselekedni pünkösd után. Pünköstkor elkezdődött ez a hatalmas folyamat, és az Isten egyházának, ami a világ kezdetétől fog vannak, végéig van a világba, immár nem csak zsidókból lett Krisztus hívők a tagjai, hanem a pogányokból lett Krisztus hívők is a tagjai. Ha van egy zsidó, aki Jézusban hívő lesz, az nekem testvérem. És ő rám úgy kell, hogy nézzen, hogy én neki testvére vagyok. És itt ellent kell mondanunk annak a nézetnek, amit nagyon elharapózott a hívők között egyébként, hogy Izrael meg az egyház, a keresztény egyház, az két külön dolog. Az két külön dolog, nem két külön dolog, testvérek, felejtsük el. Odáig mennek ezek az emberek, hogy azt tanítják, ezek keresztény emberek, azt tanítják, hogy tulajdonképpen ez az egész egyház dolog, ez a pogányokból lett hívő társaság, ez egy ilyen utóbb kitalált isteni dolog, ez nem is annyira fontos, mert a fontos Izrael, amivel nekünk foglalkozni kell, az a zsidó nép. Annak egy külön története van az üdvösségbe, nem is úgy üdvözülnek, mint ahogy a keresztjének, a pogányok üdvözülnek, hanem máshogy. Elkülönülten kell kezelni egymástól a zsidókat és a pogányokat. Nem, testvérek, nem. Óriási tévedés. Ellentmond ennek a Szentírás. Az Ószövetség nem véletlen egyébként a kardinális hibája ezeknek az embereknek, akik ezt tanítják, hogy az Új Szövetséget az Ószövetség fényébe próbálják értelmezni. Hát ezt nem lehet csinálni. Mindig úgy van, hogy az Isten későbbi kijelentése fényébe értelmezzük a korábbi kijelentéseit. Nem lehet, hogy Jézus szavait interpretáljuk Ézsaiás próféta vagy Ezékiel próféta szavainak a tükrébe. Nem lehet, testvérek. A Jézus szavainak, vagy az apostoloknak a szavainak a fényébe interpretáljuk az ószövetségi prófétákat. Ez a helyes eljárás, különben zsákutcába jutunk, és össze-vissza fogunk beszélni, és hinni is. A lényeg, hogy értsük, hogy az Isten egyházának az életébe, testvérek, egy kulcsfontosságú dolog történt, mert egyszer kikristályosodott, hogy Krisztus a centrumunk. Másfelől kikristályosodott, hogy nem csak zsidókból lett Krisztus hívők tartoznak az egyházhoz, hanem a pogányokból jövő, Krisztusban hívő, őt követő emberek is az egyházhoz tartoznak. A harmadik változás, testvérek, ami nagyon fontos, hogy az egyház tagjainak az Úrral való kapcsolata is elmélyült pünköstkor. Elmélyült. Isten előre megmondta ezt, Krisztus is megmondta, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor akikre eljön, akik részesülnek benne, azok ővele egy különleges viszonyba kerülnek, egy különleges, bensőséges viszonyba. És mindazok, akik a Szentlélekben részesülnek, mindazok egy ilyen bensőséges viszonyba kerülnek Istennel, illetve Krisztussal. Régen, a még pünkösd előtti időben, a Szentlélekbe nem minden hívő ember részesült. Csak azt olvassuk a Bibliában, hogy a papok, a királyok és a proféták részesültek benne. De Isten megmondta, hogy majd eljön a Szentlélek minden testre. Az a minden hívő részesülni fog benne, és a ti fiaitok, és lányaitok, és szolgáitok, és ura, fognak látomásokat látni, és az azt jelenti, hogy kijelentéseket vesznek Istentől. Isten beszél hozzájuk, és ők beszélnek Istenhez. Isten szolgái lesznek egytől egyig. Külön feladatuk lesz az Isten népébe. Karizmákat kapnak. Megváltozik a viszony Isten és az ő népe között. Az egyház tagjai között. Elmélyül ez a viszony. Elmélyül ez a viszony. És ebben nem csak zsidók részesülnek, hanem immár a pogányok is. Hát testvérek, elég komoly dolog ez. Elég nagy változás. És még nagyobb változás, testvérek, az, amiről aztán még meg kell emlékeznünk, az egyház életébe beindult valami, ami addig nem volt. Tudnélik, a misszió, az evangelizáció. Elindul Péter apostol, és mit csinál? Krisztusról beszél. A Szentlélek erejével ez az ember, aki még hét héttel azelőtt megtagadta Jézust, hogy ismeri, most kiáll több ezer ember elé, és Jézusról beszél nekik bátran, világosan, egyértelműen. Elkezdődik a misszió a zsidók között, aztán mennek tovább Júdeába, aztán mennek Samáriába, és aztán egyszer csak fogják magukat, és kilép a misszió a zsidók nép köréből, és mennek a görögökhöz, a rómaiakhoz, és mindenkinek hallani kell Krisztusról. Hallani kell, hogy ő a mi urunk, ő a mi üdvözítőnk, bízzatok benne, és üdvözülni fogtok. Ő megváltott bennünket a kereszten, de legyőzte a halált, imádjátok a Krisztust, hódoljatok előtte. Hatalmas misszió történik, testvérek, hatalmas evangelizáció történik pünkösd után. Azelőtt a zsidók próbáltak azt, hogy egyes pogányokat zsidóvá tesznek, de nem az evangéliumot hirdették a pogányoknak. Be is tért hozzájuk egy-két nem zsidó ember, nem túl sokan, de azért tértek a zsidó hitre is, de ez nem misszió, mert a missziónak az a centruma, és az evangelizációnak az a centrum, hogy Krisztusról beszélünk. A megváltóról, aki eljött, aki elvégezte a munkát, meghalt és megdicsőítette. Ez, testvérek, egy csodálatos dolog, elkezdődött a misszió, és azóta is tart. Itt is most, itt állok előttetek, és kiről beszélek nektek? Jézusról. Ha ti elmentek innen, és igazi hívő emberek vagytok, kutya kötelességetek, de ezt érzitek is, nem kell mondanom, hanem belülről érzitek, hogy nekünk Jézusról beszélni kell azoknak az embereknek, akikkel találkozunk. Mert ő hiányzik az ő életükből, az ő szívükből, a családjukból. És amíg nem térnek meg, addig totál káosz lesz az egész fejükbe, az egész életükbe és mindenhol. És szükséges, hogy megismerjék már ezt a Krisztust, akiről nem tudnak semmit. És hihessenek benne abban, akit megismertek általunk. Tanúságot kell rólunk tenni. Minden hívő egy misszionárius. Ahol testvérek az Úr Jézusról beszélnek, világosan, egyértelműen, tisztán, mint megváltó Úrról, testvérek, az azért van, mert a Szentlélek ott van a háttérben, ott dolgozik. Az én szívemben is a Szentlélek dolgozik, azért beszélek nektek Jézusról. Nem azért, mert a teológián megtanították. A teológia nem ezt tanították. Sajnos. De ha ti a Krisztusban hívő emberek vagytok, és bírjátok a Szentléleket, akkor a Szentlélek az, aki belülről ösztönöz titeket, hogy Jézusról beszélj neki. Rá van szüksége, mert ő meg elkárhozik. Ő az üdvözítője, ő az életének már a földön is, de utána is a boldoggá tevet, beszélj neki Jézusról. És ez egy olyan szelíd ösztökélés belülről, nem szabad ellenállni. Meg kell keresnünk a módját, hogy beszéljünk a mi megváltónkról. Ez a misszió. Ez az evangelizáció, testvéreim. Nem ott van a Szentlélek, ahol az emberek bárgyú mosollyal hanyatt esnek, meg rángatóznak a földön, és nevető görcsöt kapnak, és átszellemült arccal lengetik a kezüket, és a Szentléleket emlegetve extázisba sodródnak. Nem itt van a Szentlélek, hanem a Szentlélek ott van, ahol Jézus keresztje, az ő üres sírja, az ő trónja felemeltetik, és azt mondják az embereknek, íme az Isten báránya, íme Krisztus. Térjetek ő hozzá, és éltek, és ha nem tértek hozzá, el fogtok kárhozni. Ez az evangélium, testvérek, ez kezdődött el terjedni a földön a Szentlélek eljövetelekor, mert a Szentlélek volt, aki az embereket efelől megvilágosította, erőt adott nekik, tüzet adott nekik, hogy erről a lélek, erről az evangéliumról beszéljenek az embereknek. Döbbenet, testvérek, tegnap néztem a televíziót, Csíksomlyó, drága magyar népünk, százezrei, vagy nem tudom hány ember, ott állt a tévébe, nem tudom, hosszú fél órákon, vagy órákon keresztül másról nincs szó, mint Szűz Máriáról. Hát a pünkösd ünnepe nem Szűz Mária ünnepe, még csak nem is a Szentléleknek az ünnepe, hanem az a Krisztusnak az ünnepe. Jó, róla nincs szó. Csíksomlyóban róla nincs szó. Ami ott van, testvérek, okkultizmus, hazudozás, népámítás, semmi más. Drága dolog ez, hogy ott a jó magyarok mennek oda, és én a magyarokat nagyon szeretem, a székelyeket is nagyon szeretem, de az, amit ott ezek az emberek kapnak, az tömény hazugság. Ami pünköskor történt, meg ami Csíksomlyóban történt, az nem ugyanaz. Itt mi történik? Kiáll Péter apostol és Jézusról beszél. Misszionálja a zsidókat, aztán misszionálják a pogányokat is. Itt nem misszionálnak. Erdélyben nem misszionálnak. Erdélyben téveítenek. Tévútra vezetnek embereket. Elhitetik velük, ha itt vagytok, akkor üdvözültök. Mária az üdvözítő, aki által Istenhez lehet menni. Mária az összes isteni javak forrása a számotokra. Hol olvassuk ezt? Isten igéjében. Sehol, testvérek. Egyetlen egy textus nincs, ami erről szól a Bibliában. Akkor miről van itt szó? A Szentlélek, ha eljön, Krisztus dicsőíti az emberek elé. És azt mondja, higgyetek ő benne, és éltek. Minden egyéb hazugság. Az utolsó dolog, testvérek, tehát amiről beszélünk, hogy pünkösd minek az ünnepe? Pünkösd, testvérek, az a Szentlélek elküldésének az ünnepe. Pünkösd az egyház életében egy mély, gyökeres átalakulás, több szinten történő átalakulás kezdete. És a harmadik dolog, hogy a Szentlélek eljövetel egy új üdvtörténeti korszaknak a kezdete. Üdvtörténeti korszak. Furcsán hangzik lehet azoknak, akik nem nagyon mozognak így a Biblia vagy a teológia világába, de amit mondtam az elején, Isten nem mondott le a bűnbe esett világról és emberekről, akikre rátette, hogy így mondjam, a sátán a mancsát, hanem azt mondta, én kiszabadítom őket onnan. Én visszaszerzem őket. És ez egy nagy tervet készített, amely tervnek a középpontjában, mint már látjuk a Bibliából, Krisztus áll, Jézus áll. A megváltó, a szabadító, aki kiszabadítja az embereket, az egész teremtett világot a sötétségnek, a sátának a fogságából, és visszaviszi Isten tulajdonába, Isten birtokába. Ez egy hatalmas szabadító akció Isten részéről, aminek a centrumában, a küldetés centrumában Krisztus áll. Isten, de nagyon érdekes az egész dolog, hogy Isten ezt eltervezte. Mert először úgy tervezte, hogy kiválaszt egy népet, Ábrahám utódait, amelyből majd eljön ez a Krisztus, a megváltó, a világ megváltója. Értitek? Jöttek a zsidó nép tagjai. Köztük jöttek a próféták, akik által Isten elkezdett beszélni előre Jézusról. Majd el fog jönni. Ennek a népnek adott Isten egy csomó rendelkezést, melyek mind Jézusra mutattak. Mondtam az előbb, a Páska ünnep kire mutatott? Jézusra. A Sávuot ünnep, a hetek ünnepe kire mutatott? Jézusra. Mindegyik ünnep Jézusra mutat. A papság Jézusra mutat. Az áldozatok mindegyike Jézusra mutat. A templom Jézusra mutat. Minden Jézusra mutat. Az Ószövetségbe. Mert Isten őt akarta elküldeni, és az árnyékai már itt voltak a történet, aztán eljött Jézus. Az az üdvtörténetnek a központja, az időknek a teljessége, hogy Pál apostol mondja. És utána, amikor Jézus elmegy a mennybe, elküldi a Szentléleket, hogy pünkösttől kezdve nem csak a zsidóknak, hanem az egész emberiségnek hirdessék őt, megint kicsodát, Jézust. És hívják az embereket, hogy emberek, zsidók, nem zsidók, mindegy kik vagytok, minden népből, nyelvből, ágazatból jöjjetek és higgyetek a Krisztusban, és imádjátok őt, és kövessétek őt, mert ő az üdvözítő. És aki nem hisz benne, az kimarad az Isten országából, aki meg hisz ő benne, az bejut oda. Mindegy, hogy ki volt, mi volt, hogy milyen bűnös, vagy milyen nem bűnös. Hogy járt-e Csíksomlyóba, vagy nem járt Csíksomlyóba, hogy katolikusnak született, vagy reformátusnak, hogy ateista volt, vagy én nem tudom, mi volt. Mindegy, aki hisz a Krisztusban. mint megváltó Úrban, és követi őt az életébe, az üdvözülni fog, mert ő a szabadító. Nos, elkezdődik pünköskor, testvérek, egy hatalmas fázis az üdvtörténetbe, amikor a Szentlélek hívja, húzza az embereket Krisztushoz, akit eléjük dicsőít. Jöjjetek, látjátok őt? Jöjjetek már! Sürget téged is, engem is sürgetett, mozdít bennünket, noszogat bennünket, nem a tiszteletes Úr nem elégedett velünk, hogy így mondjam, a Szentlélek nem elégedett velünk, amíg nem vagyunk a Krisztusnak az elkötelezett hívei, amíg nem lángol a szívünk a Jézusért, ami megváltónkért, és nem vagyunk ott előtte, hogy ő a mi életünk centrum, a tengelye, és nem más, ő. A Szentlélek, testvérek, ezt munkálja ebbe az időszakba. És ennek az időszaknak egyszer vége lesz. Olyan ez, mint a pünköstkor főhúzták volna a színházba a függönyt, aztán majd Jézus visszajön másodszor, és leengedik a függönyt. Na, tovább nem lehet. Vége van a lehetőségnek. Aki hit Jézusba, az üdvözül, aki nem hit, elkárhozik. Egy hatalmas korszakba vagyunk, testvérek. És ez a korszak, amiben most vagyunk, ez az utolsó korszaka az emberiségnek is, de a világnak is. Ez egy esemény van előttünk. Jézus dicsőségben való visszajövetele. A holtak föltámadása, az utolsó ítélet és az új ég és új föld megteremtése. Nincs más. Nincs más hátra. És már ebbe a korszakba benne vagyunk pünkösd óta. Ami volt, ki hogy számolgatja, Krisztus után 34, 33, 30. 2000 éve benne vagyunk ebbe a korszakba, testvérek. És ki tudja, meddig fog még tartani. Az idő kicsit sürget minket. Hogy ne tologassuk magunk előtt, hogy ráérünk még erre a Jézusba vetett hitre, hanem végre elkötelezzük magunkat amellett, akiről Isten évezredeken keresztül előre beszélt, akit aztán elküldött, aki elvégezte a megváltást, fölment a mennybe, és aztán a Szentlélek elénk dicsőíti. Nem azért, hogy vegyük a kalapunkat, az jó van, áldás, békesség, hanem azért, hogy higgyünk benne, és kövessük teljes szívünkből, és éljünk. Teljes életet találjunk már a Földön is. De az örök élet is a miénk legyen. Hát, pünkösd ünnepe. Hát remélem, hogy nem elhomályosítottam, hanem egy kicsit még világosabbá tettem, hogy miről is szól tulajdonképpen ez az ünnep, testvérek. Szentlélek kitöltésének az ünnepe. Az egyháznak, ami a világ kezdetétől fogva van a világ végezetéig, hogy a Heidelbergi K.T. mondja, ennek az egyháznak az életében egy hatalmas, egy mélyreható változás történik. Mert Krisztus áll a középpontjában mindenki számára egyértelműen, mert az összetétel elkezd meggyarapodni a pogányokkal is, a pogány Krisztus hívőkkel is, mert ezek az egész egyház minden tagja Krisztussal és az Atyával egy mély kapcsolatba kerül a Szentlélek által, és elkezdődik az, amit úgy nevezünk, hogy az egyház missziója. Elkezdődik az, hogy ez az egyház elindul a világba, a tagjaiban, és elkezd Krisztusról tanúságot tenni. És fölemelni őt az emberek elé. Nem Máriát, nem az egyházat, nem a református egyházat, nem a püspök urat, nem tudom én kicsodát, hanem a Krisztust. És hívja az embereket hozzá. És ez az egész, testvérek, az utolsó időkben zajlik. A világ és az emberiség utolsó korszakában, mielőtt visszajönne Krisztus, ítélni eleveneket és holtakat. Nagy időket élünk. Higgyetek Krisztusban, és ha hisztek, akkor legyetek az ő tolmácsolói, az ő üzenetének hirdetői, képviselői, kórházba, otthon, öreg otthonba, jöttetek bárhonnan, ebbe a templomba most ide. Adjon ehhez erőt, tüzet, belső világosságot és bölcsességet nekünk a Szentlélek Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy az ősi ígéreteknek megfelelően elküldötted lelkedet, aki olyan mély változásokat generálta te népednek életében. Köszönjük néked, hogy immár mi is tudhatjuk, hogy te vagy az egyház centruma, és hozzád szabad szólnunk, mint hogy te is szólsz hozzánk. Köszönjük te néked azt, hogy téged imádhatunk, előtted hódolhatunk, Jézus, bár nem látunk téged, de hihetünk téged. Köszönjük néked, hogy ülsz az Atya jobbján, és egyszer eljössz onnan ítélni eleveneket és holtakat. Köszönjük néked, hogy még mielőtt eljönnél, hallatsz magadról. Mi is hallottunk, Urunk, és köszönjük néked, hogy szent lelked az, aki elénk dicsőít téged, és bennünket pedig arra ösztönöz, arra motivál a szívünkből, hogy higgyünk ebben a Jézusban, higgyünk benned, és legyünk eltökélt követőid, akik mindent neked rendelünk alá, a gondolatainkat, az érzéseinket, kezünket, lábunkat, egész valónkat, mint ami áldott megváltónknak, akiért üdvösségünk van. Köszönjük te néked azt, hogy az egyház életében olyan mély változások történtek, és hogy most már nem csak jelzésszerűen tartozhatnak hozzá nem zsidó emberek, hanem valóban oda tartozhatunk. Mi magunk is oda tartozhatunk. Köszönjük néked, hogy a maradékba beleoltattunk mi is. Hogy egyek vagyunk a zsidó keresztjénekkel, és ők is egyek mi velünk, az egyháznak a kötelékében. Köszönjük néked, hogy együtt imádhatunk téged, és köszönjük, hogy együtt vagyunk elküldve, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy aki benned hisz, az üdvözül, és aki nem hisz, az elkárhozott. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy ezt a te szavadat tovább tudjuk adni ott, ahol vagyunk. Hadd legyünk valóban misszionáriusok, gyerekeink, ismerőseink, társaink között, bárhova is állítasz minket. Könyörülj, hogy ne némák legyünk, akik nem szólnak semmit, hanem hadd legyünk beszédes emberek, akiknek egy nagy témája van, és csak azt lesik, hogy hogy tudnának rólad beszélni. Segíts bennünket, hogy te tanúid lehessünk ebben a világban. Köszönjük néked, Urunk, hogy így ünnepelhetjük ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy láthatjuk a valódi lényegét. Láthatjuk, hogy mi a helyzete ennek a mai hívő népnek. Nekünk is hol vagyunk a történelemben. Köszönjük néked, hogy minden világosabb lehet a te ígéd által. Segíts, Urunk, hogy ezt a sok tévelygő embert, aki körülöttünk van, tudjuk valahogy egy kicsit jobb irányba terelni. Segíts, adj irántuk szeretetet, adj irántuk türelmet, hogy bárcsak adna nekik az Isten megvilágosodást. Könyörülj meg félrevezetett ember százezreken, akik a mai nép, mi népünkben is itt vannak, és más népekben is ott élnek, akik semmit nem tudnak ezekről a dolgokról, és mennek csak amerre mondják nekik a tévtanítók, a hamis proféták. Könyörülj meg, Urunk, hogy mi ne ilyenek legyünk, hanem hadd legyünk a te ígédnek a bajnokai, a te ígédnek a hősei, proféták a mai időkben, Krisztushoz hívó emberek. Úrunk, ebben erősíts meg minket, ebbe bátoríts minket lelked erejével. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, kicsiket, nagyokat. Áld meg, Urunk, betegeinket, a gyászoló testvéreinket, vigasztalással, gyógyulással, kinek mire van szüksége. Köszönjük, hogy így kiálthattunk hozzád, és hisszük, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felül múl, töltse be a szíveteket és életeteket a Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Hirdetéseket hallgassátok meg. Először is jelzem, hogy ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki elkészítette magát, és felkészült erre a közösségre, illetve aki bírja egyházunknak a felhatalmazását is. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnapi napon is istentiszteletet tartunk, reggel 9 órától, és úrvacsorosztásunk is lesz holnap is, és holnap délután 4 órakor Kisteleken kezdődik egy közös programunk az ottani református gyülekezettel, református egység napja megünneplése köztünk így szokott lenni. Most is kimegyünk, vigasztaljuk őket egy kicsit, és érzékeltetjük, hogy azért mögöttünk állunk imádságban, meg a szeretetünkkel, és hordozzuk őket. Reméljük, hogy ott is épül egy templom, kapnának egy hívő lelkipásztort. Ez folyamatos imatárgyunk immár évek óta, hát bárcsak megadatna nekik is. De amíg nincs, addig szükségük van egy kis
háttérre, egy kis, hogy tudják, hogy ott vagyunk mögöttük, imádságba is, meg az igével is, és gondolunk reájuk. Tehát hétfőn délután 4 órakor így, és ezért mennénk ki hozzájuk. Szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk is volt, dr. Tokai Zsolt Gézától búcsúztunk, 54 éves református atyánk fia, a szegedi római katolikus, illetve református temetőben temettük május 29-én 13 órakor. A gyászolóinak, gyermekeinek, feleségének Isten vigasztalását kívánjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.